Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A robotika és az önvezető járművek területén is komoly tudást halmozott fel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat számítástechnikai és automatizálási kutatóintézet által koordinált autonóm rendszerek nemzeti laboratórium, amely jelenlegi formájában befejezi működését, mondta a laboratórium szakmai vezetője Gáspár Péter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium 4,5 éve indult. Egy konzorcium formában dolgozunk, a Hunren Staki vezeti ezt a konzorciumot, két egyetem vesz részt benne, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, több kara tanszéke, illetve a Széchenyi István Egyetem járműipari tudásközpontja. A célkitűzésünk az volt, hogy a hazai szakmai és kutatóközösséget összefogjuk, az eredményeket valamilyen társadalmi, ami gazdasági, tudományos, környezeti hasznosításba vigyük, és természetesen az eredményeket terjesszük. Nagyon nagy motiváció erő volt az, hogy egyre nagyobb az igény a magasan automatizált rendszerekre, autonóm rendszerekre. Egyszerűen azért, mert a trendek szerint az Európai Unióban munkaképes társadalom szempontjából stagnálás figyelhető meg, illetve 2040-től körülbelül csökkenés. Tehát egyre előrekszik a társadalom, és egyre nagyobb igény lesz arra, hogy ilyen rendszereket készítsünk. És még egy dolog volt, annak idején a Neumann János program megjelent, és akkor különböző szempontokat fogalmaztak meg, és azt gondoljuk, hogy olyanokhoz, mint a digitális átállás, zöld átállás, egészséges élet, biztonság, azokon a területeken mi tudunk eredményesnek lenni. Ez az előzménye a Nemzeti Labornak. Globális motivációs háttere volt azért a Nemzeti Labornak, ez a bizonyos magasan automatizált autonóm rendszereknek, a járműveknek a kialakítása, és ilyen szempontok szerepeltek, mint hogy a személyek biztonsága. Most arra kell gondolni, hogy a 2000-es évektől elkezdték bevezetni a vezetőtámogató rendszereket, amelyekkel az utóbbi 10 évben harmadára csökkent Európában a közúti halálos balesetek száma. Most azt gondoljuk, hogy az autonóm járművekkel, és hogy ezek az autonóm járműveknek a kooperatív megoldásaival, tehát együttműködésével, ez a szám gyakorlatilag a nullához fog tartani. Tehát ez meggyőződésem nekem személy szerint. Az is nagyon fontos volt, hogy hatékony legyen a haladás, tehát eljussak a célállomásig minél rövidebb idő alatt, vagy amikor oda kell érkeznem. Ugye ehhez az szükséges, hogy torlódásokat csökkentsük, hogy az autókat megfelelően elosszuk az úton. Rengeteg olyan feladat van, ami veszélyes. Tehát annyit nem kellene embernek végezni, erdőtüzek oltása, vagy egy mérgező anyagot kibocsátó kéménynek a körberepülése. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan feladatok, amiket nem is szívesen végez az ember. Ilyenkor fontos a különböző autonóm megoldás. És van még egy dolog, hogy nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni. Tehát minél gazdaságosabb legyen, minél gyorsabb legyen, minél hatékonyabb legyen. Tehát rengeteg szempont van. Ezekkel egy időben nyilván nem teljesíthet. Nem tudjuk az üzemanyagfogyasztást is csökkenteni, és egy időben nagyon gyorsan a célállomásra érkezni. Fontos, hogy ezek között valamiféle kompromisszumos megoldást találjunk, ezek a legjobban optimalizált megoldást kell keresnünk. Ezek voltak tulajdonképpen azok a szempontok, amik mentén elkezdtünk dolgozni. Nyilván az is fontos, hogy megérett a helyzet erre. Amikor mi elindultunk, akkor már nagyon hatékonyak voltak az infokommunikációs eszközök, rendkívül jól működtek és hatékonyan, pontosan működtek az érzékelők, a beavatkozók. Ezzel párhuzamosan a mi módszertanunk, a rendszerelmélet, robusztus irányítás elmélet, irányítástechnika, valamint a mesterséges intelligencia módszerei, a gépi tanulási módszerek is rendkívül hatékonyak, tehát algoritmizálhatók és gyorsan futnak, kevesebb erőforrást igényelnek. És volt még egy nagyon fontos szempont, ugye az Alazon tesztpálya felépült, ahol tesztelni tudunk, eredményeket tudunk validálni, verifikálni. Tehát ezek voltak azok a szempontok, amik miatt ezt a Nemzeti Labort érdemes volt elindítani. Ráadásul ugye a résztvevők tudása az nagyon széles spektrumú. A kompetencia területeink mind-mind csatlakoznak az autonóm rendszerek kutatásához, fejlesztéséhez. Tehát egy olyan kompetencia központ jött létre ezáltal, amik mentén komoly eredményeket tudtunk elérni. Az autonóm rendszerek nemzeti labor közúti járművek kutatására, fejlesztése, légijárművek, például drónok kutatás fejlesztésére irányult, és mobilrobotok kutatására, mobilrobotok és velük kapcsolatban a gyártósorok optimalizációjára. A nemzeti laboratórium befejezi a működését. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szétszedünk mindent, a fenntarthatóság az nagyon fontos. Tehát az eredményeket továbbra is fenn akarjuk tartani, továbbra is együtt akarunk működni, továbbra is pályázni fogunk az eredményeinkből, ipari együttműködéseink lesznek, sőt, az egy komoly elhatározás, hogy az eredményeinket, ugye ezek általában módszertani algoritmikus eredmények, ezeket más területekre is elvisszük. Például a mobil robotika területe az nagyon fontos, tehát itt a humanoid robotra és a négylábú robotra kell gondolni. Tehát egy komoly jövőképünk van. A robotikán kívül említem a védelmi ipart, az agráripart, a logisztikát, gyártási rendszereket. Tehát ezeken a területeken mi mindenképpen ütőképes gárda maradunk. Tehát, hogyha együtt dolgozunk tovább, akkor ennek meg lesz a hozadéka. Egyszerűen olyan mértékig összeálltak a tudományos eredmények, hogy arra könnyedén tudunk építeni.
Sigma, a holnap világa.
A világon körülbelül 8000 ritka betegség van. Ezek olyan betegségek, amelyekben 2000 emberből csak egy szenved, de olyanok is akadnak, amelyekből egy nagyobb területen is csak egy vagy kettő. Ez nyilván Magyarországon is nagyon nehézzé teszi a diagnosztizálást és a kezelést, mondta a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetségének elnöke. A szervezet most ünnepli fennállásának 20. születésnapját, és a Semmelweis Egyetemmel közösen rendezte meg a ritka betegségek világnapját. Herceg Zsolt az egyesület elnökével, Pogány Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának tagjával beszélgetett.
Nyilvántartás sajnos nincs, tudnélik az az egyik paradoxon, hogy hiába van egy-egy betegségben kevés ember, és tényleg ritka, lehet, hogy egyedül van, vagy hárman vannak, de összességében olyan sokfajta betegség van, hogy közel 800 ezer súlyos beteget érint ez Magyarországon. Ezt a statisztikákból, az előfordulási átlag gyakoriságokból becsült szám. Ugyanakkor szerencsétlenek, láthatatlanok, hiába vannak ilyen sokan, tudnélik, ezeknek a betegségeknek nagyon kis százalékában van csak saját kódjuk az úgynevezett betegségek nemzetközi osztályozásában, a BNO-10-ben, amit használunk, és ezért nincsenek bekótolva, egyetlen statisztikánk nem látja, és ezért pont azt nem látjuk, hogy hányan vannak, hol vannak, és mi a bajuk, már pedig enélkül nagyon nehéz tervezni ellátást. Ezért az Európai Unió, realizálva ezt a problémát, kifejlesztette az orfakó rendszert, egyenként leírják ezeket a betegségeket, és folyik az a munka, hogy az orfakódokat beépít a kórházi informatikai rendszerekbe és az EST-be is, és akkor láthatóvá válnak a ritka betegek, ami nagyon fontos lenne.
1000, 100 000 vagy 1 millió emberből mennyinek kell betegnek lenni ahhoz, hogy az adott betegséget ritka betegségnek nevezzük?
Ennél sokkal kisebb a limit, ami ugye azért furcsa, mert ez egy mesterséges limit, és ezért egyrészt régiónként is eltér, tehát mit tudom én, Japánban más, meg az USA-ban más, mint Európában, de körülbelül hasonlók. Európában azt tekintjük ritka betegségnek, ami 2000 emberből maximum egyet érint. Na most még egy furcsaság a definícióhoz az, hogy ebből egyenesen következik, hogy bármi lehet ritka betegség, hogyha eléri ezt a küszöböt. Ezért nagyon heterogének ezek a betegségek, és területi függés is van, mert például az összes trópusi betegség a mi éghajlatunkon Európában az ritka.
Bizonyára sok tucat ilyen ritka betegség van, de tudna néhányat mondani, amelyek a ritka betegségek mezőnyében azért gyakoribbnak, vagy legalábbis ismertebbnek minősülnek, tehát például egy laikus is hallott róla?
Sok van ilyen, mert rendszerint a monogénes betegségek azok a tudomány gyors fejlődésének köszönhetően hamarosan gyógyíthatóvá válnak, és ez több ezer betegséget jelent. Tehát akkor, amikor a sajtóban megjelenik az SMA-ról például, vagy a cisztás fibrózisról ilyen cikk, ami ünnepli azt, hogy megvan a gyógymód, vagy a kisemberek, az achondroplázia esetén is voltak most ugye cikkek, tehát rengeteg és nagyon egymástól eltérő betegségről van szó. Az összes szindróma ide tartozik, az összes gyermekrák ide tartozik, mert ezek mind ritkák, de a gyermekrákok pont nagyon jó helyzetben vannak, mert azoknak a 80%-a gyógyítható. Ellentétben, ha vesszük az összes ritka betegséget, azoknak csak a 6%-a gyógyítható véglegesen, amikor az okot meg tudom szüntetni, és 94%-a ennek a rengeteg betegségnek csak tüneti kezeléseket kaphat, mert még nincs gyógymód. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez a csak is nagyon sokat jelent, mert ez azt jelenti, hogy nincs olyan helyzet, hogy valamit ne lehessen tenni, és bizony a tüneti kezelések fejlődésének köszönhető az, hogy ezelőtt egy évtizeddel azt mondtuk, hogy a ritka betegségek 70%-a érint gyermekeket, most pedig inkább 50% ez a szám, azért, mert egyre többen megérik szerencsére a felnőtt kort.
Magyarországon a ritka betegségek diagnosztizálása és a terápiás lehetőségek megfelelők, vagy bőven volna még mit javítani, mind a felismerés, mind pedig a gyógykezelés hozzáférhetőségén és hatékonyságán?
Természetesen mindig van mit javítani, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egy ország sem annyira gazdag, hogy az összes ritka betegségre legyen kapacitása. Ezért ezen a területen minimum kontinens szintű összefogásra van szükség. Ezért alakították ki Európában az európai referenciahálózatokat, amiknek van ugye 6 nagy magyar szakértői központ tagja, és azt kell elérni, hogy a ritka beteg az előbb-utóbb eljusson olyan szakértői központba, ahol valóban értenek a dologhoz. És ugye ez a nehézség, ezért nagyon fontos a betegutak szervezése, és nem csak Magyarországon belül kell, ahogy már mondtam, gondolkodni, hiszen az európai referenciahálózatok pont azért jöttek létre, hogy bárhol születik egy ritka beteg az Európai Unióban, előbb-utóbb eljuthasson és azonos esélye legyen, függetlenül attól, hogy hova születik, a megfelelő központba.
Az orvosképzésben hangsúlyosan benne van a ritka betegségek felismerésének és kezelésének tananyaga? Az ember elmegy a házi orvosához, esetleg egy rendelőintézetben, egy kórházban egy szakorvossal beszélget, de hát hogyha az az orvos még soha nem találkozott ezzel a betegséggel, de lehet, hogy a gyakorlatban még azok sem, akik tanították őt az orvosegyetemen, talán nehéz elvárni tőle, hogy rögtön egy nagyon ritka betegségre gyanakodjon, lehet, hogy a tünetek alapján, mondom én ezt laikusként, tucatnyi másik, sokkal gyakrabban előforduló betegségre tippel, ami nyújtja a helyes diagnózis felállításának és a megfelelő kezelés alkalmazásának idejét, annak pedig azért elég komoly következményei lehetnek.
Pontosan így van. Ez az úgynevezett diagnosztikai odüsszeja, amit szerencsétlen ritka betegeknek végig kell járniuk. Igen, nem várhatjuk el az alapellátástól azt, hogy lényeges tudása akár diagnózist, akár kezelést tekintve legyen a 8000 féle ritka betegségről. De azt viszont elvárhatjuk, hogy tudja azt, hogy hol vannak a szakértők, és hogy a beteget oda irányíthassa. Tehát ki használja azt a lehetőséget, hogy a ritka betegségek esetén nincs területi ellátási kötelezettség, tehát ezekbe a szakértői központokba bárhonnan lehet beutalni beteget. Ez az információ sajnos nem teljesen ismert, és hát nehezítve van azzal, hogy amikor az orvos először találkozik, és tényleg lehet, hogy életében csak egyszer egy ilyen ritka beteggel, akkor először ez nem derül ki. És ugye azt tanítják az orvosi egyetemeken, hogy először a gyakorira gondolj. Ezért is szokták azt mondani, hogy ha lódobogást hallasz, akkor lóra gondolj először. És ebben az esetben pedig pont azt várjuk el a szakorvostól, vagy az alapellátó orvostól, hogy kezdjen el gyanakodni, hogy lehet, hogy ez egy zebra. És ezért a zebra az emblémája a ritka betegeknek.
Szigma, a holnap világa.
Több megoldási lehetőség is felvetődött a szőlő pusztulását okozó fitoplazma elleni küzdelemben, amely rövid távon a kabócák írtásával fékezhető meg, mondta a Tokaj-hegyalja Egyetem docense Kovács Barnabás.
A fitoplazma, amivel most küzdünk, az aranyszínű sárgaság, a többféle fitoplazma van, de ez az, ami nekünk most igazán nagy problémát okoz. Ez alapvetően európai eredetű. A problémánk az, hogy a kabóca kiterjeszti, Amerikából megérkezett, és a terjedésével gyakorlatilag nagyon hatékonyan fertőzi be ez a fitoplazma a növényeket. Ez egy fa nélküli baktérium, ami borzasztó gyorsan tudja gyakorlatilag a növénynek a háncs részében gátolni. Elsősorban mi a problémát jelenti, az a cukroknak a szállítását, ugye ez a növénynek a külső része, ez a háncs rész, és itt blokkolja a szállítást, illetve a szintézist, tehát előállítását is a cukroknak, és akkor így ebből fakadóan végül is, ha úgy tetszik, akkor fitoplazmát azt lehet ilyen cukorbetegségként is felfogni a növény számára. Amit viszont fontos tudni, hogy ez a kórokozó, ez alapvetően vagy a kabócában, vagy a növényben tud felszaporodni. Tehát neki ezek a életterek kellenek ahhoz, hogy szaporodni legyen képes.
A szőlőnek van természetes védekező képessége?
Mi azt megfigyelték, hogy vannak olyan fajták, amelyek hatékonyabban tudnak kiválasztani olyan komponenseket, amik gyakorlatilag gátolják ezt a terjedést. Pontosabban azt látták, hogy azok a fajták, ahol rezveratrol termelés, jászmonsav, szalicilsav nagyobb mennyiségben található meg a növényben, ott a fitoplazma kevésbé tud terjedni. És ezt ugye azoknál a növényeknél nézték meg, azoknál a fajtáknál, amik toleránsabbnak tűnnek. És akkor így aztán most már van egy táblázatunk, és erre vannak tudományos publikációk is, amik ezt a megfigyelést gyakorlatilag összegyűjtötték, hogy mely fajták toleránsabbak, tehát ez igazából azt jelenti, hogy megjelenik a növényben a kórokozó, kimutatják hasonló PCR tesztekkel, mint amelyek a COVID alatt már megismerte a társadalom, és utána ugyanazon a növényen, 2 hónappal később elvégezve a tesztet, nem kimutatható mennyiségben van jelen már csak a fitoplazma. És ez miért érdekes? Ez azt jelenti, hogy a növény valahogyan képes volt elnyomni, nem volt képes felszaporodni, és ezáltal ugye a végső pusztulását okozni a növénynek ez a kórokozó, és ez azért nagyon fontos, mert akkor levonhatjuk a következtetést, hogy van olyan genetikájú növény az európai kerti szőlők között is, hogyha amikből mi bort szeretnénk készíteni, amely reményt adhat nekünk, hogy ha az ő genetikáját alapul vesszük, és mondjuk hagyományos nemesítéssel keményen dolgozunk, akkor toleránsabbá tudjuk tenni a többi fajtánkat is. Ugye ez amivel reménykedünk, de ez egy hosszú távú megoldás. Rövid távú megoldásként meg ugye, amit említettem, szalicilsav, jászmonsav, rezveratrol termelésnek a úgy hívjuk egyébként ezt, hogy indukált rezisztencia, az, amit a növényben megpróbálunk kiváltani, ennek a kiválasztásnak a hatékonyságát megpróbálhatjuk segíteni a növénybe. És erre vannak törekvések, amellett, hogy egyébként a kötelező védekezés az mindenkire vonatkozik, aki szőlőtermeszt.
Rövid távon mi lehet a hatékonyabb, a baktérium elleni vagy a rovar elleni védekezés?
Hát ugye hatékonyabb, ugye a rovar ellen tudunk egyelőre védekezni. Sajnos, de ez nem egy elegáns megoldás, ezt miközben csináljuk is tudjuk. Tehát ez nagyon hasonlít ugye arra talán sokak által ismert kártétel, amit a filoxéra a szőlőgyökértetű annak idején a 19. század végén Magyarországon is okozott, hogy megjelent egy rovar, és gyakorlatilag a növényt elpusztította. Az volt a különbség, hogy ott ugye a talajlakó formája volt a probléma. És a rovar ellen próbáltak meg próbálkozni annak idején, ez a úgynevezett szénkénnegezés megoldása volt, ami valamilyen szintű hatékonyságot mutatott, de mindenképpen nagy környezetkárosítással járt, meg elképesztő munkás is volt, és aztán találtak rá egy elegáns megoldást, emiatt van most minden európai szőlő, alapvetően alamerikai alanyokon, és akkor ezzel sikerült megoldani azt, hogy ne kell rovarölőt használni a filoxéra ellen. Tehát ez az elegáns megoldás. Na, a fitoplazma ellen még az elegáns nincs meg, és ezért aztán a rovar, a kabócának az írtása az, ami az egyedüli járhatónak tűnő út rövid távon, és amire a hatóság is kötelezi a termelőket, mert hogyha ez nem történik meg ugye valakinek a területén, és hát föl tud szaporodni a rovar, akkor gyakorlatilag, ha ez fertőzött tőkékkel együtt van, tehát hogyha van fertőzött tőkés rovar, akkor ez egy borzasztó gyors terjedést jelent, és 2 év alatt gyakorlatilag gazdasági totálkárossá tesz egy ültetvényt, és ugye most már 30%-ról lecsökkentik 20-ra, tehát 20% egy ültetvények érintett, akkor ezt ki kell vágni.
Az ön tapasztalatai szerint az önök környezetében mekkora kárt okozott ez a baktérium?
Amióta jelen van Magyarországon, az is elsősorban ez a délnyugati része Magyarországnak. Zalában okozta elsősorban a legnagyobb felületen a legnagyobb károkat, és mellette egyébként itt a Badacsony borvidéket is utolérve, most már jelentős károsítás okozott, és ültetvényeket kellett kivágni miatta. Most alapvetően az anyagi kár az azért nagyon jelentős, mert hogyha egy ültetvényt, egy szőlőültetvényt ki kell vágni, és utána ráadásul egyébként még várni is kell a visszatelepítésével, és ugye a támrendszert ki kell szedni, visszarakni, stb. Tehát azt nem fedezi a kárt. Egyébként magát a védekezés sem a jelenlegi felállás szerint az államilag nyújtott támogatás, főleg azoknak, akik ökológiai gazdálkodást folytatnak, a töredékét se téríti meg azoknak a költségeknek, ami ugye a kötelező védekezésbe adódó növényvédelmi többletköltség. És ez nagyon sok gazdálkodást, de főleg a hobbi termelőket elbizonytalanítja, és azt mondja, hogy inkább nem küzdök, hanem kivágom a szőlőültetvényemet. És ez ugye sajnos azt jelentheti, hogy a hobbi termesztők ugye jelentős része ráadásul nagyon szép régi bortermelő vidékeken, így mint például a Badacsony borvidéken a szőlőhegyek, termesztett eddig szőlőt. Ha ezek kivágásra kerülnek, akkor ez az agrárkultúra ez gyökeresen meg fog változni. Tehát az, ami gyakorlatilag ugye a Balaton felvidék esetében már biztosan tudunk írásos emlékekből is, hogy rómaiak óta egy szőlőtermesztésen alapuló kultúrtáj, tehát hogy ez a táj része és a kultúránk része, ez jelentősen meg fog változni, hogyha a jelenlegi trendeket, meg a támogatási védekezés támogatási vagy visszatelepítési támogatási struktúrát veszük alapul. Az ökológiai vagy biodinamikus termelők számára azért különösen nagy kihívás a mostani védekezési stratégia, mert hogy a rovarölőszerek használatával nagyon nehéz szelektíven csak a kabócát pusztítani, vagy mondhatjuk úgy is, hogy gyakorlatilag lehetetlen teljesen szelektíven. És itt az alternatívák azok alapvetően arra támaszkodnak, hogy a kiiktatás időzítésével és a felhasznált komponensekkel, amiket gyakorlatilag rovarölőszereként tudunk használni, a lehető legkevésbé károsítsuk azt a közeget, ezt a természeteshez közelebb álló közeget, amit az ökológiai szőlőtermesztés, meg biodinamikus szőlőtermesztés tud nyújtani. És ezek a készítmények, amik így szelektívebbek tudnak lenni, jóval drágábban elérhetőek a piacon, és egész egyszerűen ez egyszerűen egy anyagi plusz terhet jelent ezeknek a termelőknek, másodszor pedig ugye azt a rendszert, amit felépítettek, és az együttműködéseken és a környezettel való harmonikus együtt dolgozáson alapultak, azt gyakorlatilag veti vissza, és ezért lenne fontos az, hogy minél hamarabb találjunk alternatív megoldásokat, és azért most már körvonalazódik egy-kettő olyan növényvédelmi stratégia, ami nem a rovarölőszerre felhasználáson alapszik.
Ősszel beszélgettünk szakértőkkel, akik azt mondták, hogy ha nagyon hideg lesz a tél, akkor az azért a rovart megtizedelheti, és segíthet megfékezni ezt a járványt. Hogyan tapasztalták, kevesebb lehet-e most a rovar?
Rovaroknak a számosságát az csapdázással szoktuk vizsgálni, és hát persze a remény hal meg utoljára. Reméljük, hogy kisebb mennyiségben jelentkezik majd a rovar, de alapvetően azért ebben nagy reményeket fektetni nem érdemes, hogyha azt jóváírjuk, hogy alapvetően a nagy tavak vidékéről származik a rovar Észak-Amerikából, amik azért hűvös telekkel jellemezhető régió. Tehát, hogyha honnan származik a rovar, akkor valószínűleg nagyon jelentős, hogyha jó helyre tudta letenni ugye a tojásait, akkor azért nagyon jelentős számban nem fog visszaesni. Csak amiatt, mert hogy hideg tél volt, de alapvetően a szőlő ellenálló képessége az minden kórokozó és kártevő esetében, de ha belegondolunk az emberi szervezetbe, akkor ez egy jól ismert összefüggés, hogyha többféle kórokozó vagy kártevő párhuzamosan támad egy növényt, akkor az hamarabb fogja legyűrni. Tehát, hogy a hideg telek alapvetően más kórokozókat és kártevőket is gyéríthetnek, és hogyha jobb kondíció növényeink vannak, akkor azoknak a toleranciája, ellenálló képessége mindenképpen jobb, mint hogyha ez nem történne meg. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen hűvösebb tél alapvetően mégiscsak remény de ad okot növényvédelmi szempontból szőlőtermesztésben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Domonics András.